tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel.
Köszönjük a kedves hallgatókat, az utolsó órájába fordul a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin Kántor Endrével.
És Gede Balázzsal.
És a kedves hallgatókkal azt mondja, hogy... Azt kaptuk, és mit tanulni előtt a kamerát úgy állítottátok be, hogy mögötte látszott a kimenőkép egy része is. Ha egy picit odébb állítjátok, hogy az egész kimenőkép látszódja, akkor lesz egy végtelenül sokszorosított kép, mint két egymásra szembe fordított tükörbe látszó kép. Köszönjük szépen, igen. Hogyha. De nem. Aztán jó reggel, Duna Haraszt és Orosár Haraszti út félpályás útzár. Plusz 20 perc. Köszönjük az infót. És van itt még egy friss...
Jaj, egy fontos. Kedves hallgatónk Bob Dylan kapcsán írja, hogy akit érdekel a 70-es évek Amerikája és progresszív zenéje, annak ajánlom megnézni a Netflixen a Rolling Thunder Review, a Bob Dylan Story by Martin Scorsese című kiváló filmet, tehát rá kell keresni Martin Scorsese-re vagy Bob Dylanre, Rolling Thunder Review, a Bob Dylan Story, és ennek kapcsán pedig a Jacob Dylannel, a fiával egy nagyon érdekes másik amerikai filmes dokument, vagy zenés dokumentumfilm, az pedig az Echo in the Canyon, amit szintén ajánlunk megnézni, úgyhogy lehet egy ilyen jó kis amerikai zenés estét. Időrendi sorrendben először az Echo in the Canyon jön, és akkor utána a 70-es évek a Rolling Thunder Review.
Egy kedves hallgatónk kiolózott egy képet egy régi kertészeti szakkönyvből, és azt mondja, ezt az adatsort közzé kéne tenni, közkincsé, hát én is ezt így gondolom. Kerti munkák energiaigénye a táblázat címe, és több oszlop van. Igen, ilyen sör.
Sör vagy fröccsel vele.
Sörre van átkonvertálva, hogy mennyivel
pótolható. Hány sör a kapálás.
Igen.
Egy sor.
Intenzív ásás, pihenés nélkül, két korsó plusz egy pohár. Kapálás, egy korsó. Gerebjézés, egy korsó.
Tévedés.
Palántázás, három
tévedés,
korsó.
Tévedés, barátom, tévedés. A kapálás, az aki ezt írta, az nem kapált életébe, az
biztos.
Káposzta
szedése, egy korsó plusz egy pikoló.
Na, a kapálás meg az intenzív ásás az ugyanolyan kb. Tehát az brutál. Aki egy sort megkapál, az utána nagyon nagy tiszteletét fogja kifejezni földművelő ősei számára.
Meg a felé, aki azt az egy korsót bal megkínálja.
Na, menjünk át egy mesél a múltra.
Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
És itt is van velünk Katona Csaba, történész. Jó reggelt, szervusz!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Szia, jó reggelt!
Hát ez egy újabb olyan történet, hogy talán kevesen hallottak,
hát,
Habsburg toszkánai József Ferdinánd főhercegről.
És most eltekintünk a teljes nevétől.
A teljes nevében biztos, hogy van valahol egy Mária.
Az van, Kárl is, Rupert is, minden van benne.
Szokott lenni egy Mária, ugye, ezt már megbeszéltük.
Hát ha a teljes nevét felsorolnánk, elmenne a műsoridő, ez nagyjából így fogható történet, és valóban már megint csak egy születési évszámba sikerült nekünk belekapaszkodni, ugye ez a kiváló úriember Habsburg toszkánai József Ferdinánd Szalvátor herceg 1872. május 24-én született, tehát kerek évfordulója van. Én részben a saját személye miatt örülök ennek, részben pedig azért, mert néhány testvérének az emlékét is megidézném, mert ez a Habsburg toszkánai ág, ez nem egészen olyan volt, mint ahogy a Habsburgokra gondolni szoktak. Én nagyon sok ember képzeletében döntően Ferenc József határozza meg a Habsburgokhoz való hozzáállást, tehát ez az a meresség, az az uralkodói gőg, az az időtlenség, amit ő képviselni tudott. Ugye a Ornumus Zain jegyében a rend, a fegyelem, a monarchia szépsége. Hát az a toszkánai ágnak a családtagjai között fogalmazunk úgy, hogy jellemző volt a talán deviánsnak nevezhető, de semmiképp sem norma követő, hanem inkább norma szegő viselkedés. Miért pont itt? Ez egy nagyon jó kérdés, de hát akkor lássuk először is József Ferdinánd főherceg életútját, és aztán engedelmetekkel három testvérét is megidézném röviden, mert hogy érdekes történetek ezek. Ugye kezdjük ott, hogy ez a bizonyos toszkánai ág, ez a 18. századtól adta a toszkániai nagyhercegségnek a uralkodóit, de hát létrejött az egységes Olaszország, aminek következtében a Habsburg-toszkánai ág távozni kényszerült, és Salzburgban vetette meg a lábát. Na ez az oka annak, hogy itt született a mi főhősünk is, nevezetesen József Ferdinánd főherceg. És ha meggondoljuk, hogy milyen családba született, akkor adva volt neki egy nagyon szép társadalmi kibontakozás lehetősége. 10 voltak összesen testvérek, ez nagyon ugyancsak jellemző a családra. És annak rendje és módja szerint, ahogy oly sokan ebből a családból katonai pályára indultak, elvégezte a Bécsújhelyen a Mária Terézia Katonai Akadémiát, aztán hadnagyként szolgált, és különféle a főhadnagyként szolgált, alezredesi rangot kapott, ezredessé léptettek elő, vezérőrnaggyá léptették elő, tehát egy nagyon szép katonai pályát futott be. Ez egy más kérdés, hogy emellett az érdeklődése számos más irányba elágazott. Tehát például, ha Mihálovics gazda itt lenne, biztos örülne, de szeretett vadászni. Uh-huh. De ez nem olyan meglepő egyébként, tegyük rögtön hozzá, tehát a társadalmi életvitelhez ez hozzátartozott. Ami ennél szerintem viszont sokkal érdekesebb, hogy imádott léghajózni. Tehát ez már egy picit más jellegű érdeklődés. Ugye minden, amit felsoroltam, az valójában egy sablon mentén van. A léghajózás az nem, és volt neki egy fixa ideája, mi szerint előbb-utóbb a légi közlekedés fontossá válik, és ekképpen a légi hadviselés is, tehát ő ezt viszonylag korán képviselte, de hát a 900-as évek elején a hadvezetés ezt még fantazmagóriának minősítette. Más kérdés, hogy aztán az első világháború már bizonyította ennek az ellenkezőjét. És maga a főherceg csinált egy elég érdekes dolgot, 1908-ban fogta magát, vagy 1909-ben, bocsánat, szervezett egy léghajós utat, és Linztől Dieppig Franciaországig ment, kormányozható léghajó volt, kevesebb, mint egy nap alatt tette meg ezt az utat. És hát ki tudja, hogy hova mozdult volna az érdeklődés ezen a téren, ha nem jön közben az első világháború, de közben jött az első világháború, és értelemszerűen ő itt nagyon fontos feladatot kapott, tehát harcolnia kellett, Innsbrucknak volt a vezénylőtábornok, a Tirol és Vorarlberg védelmét kapta parancsba, részt vett a kárpáti harcokba, eleinte sikerrel, itt azért kiemelném az ő emberi oldalát, nevezetesen mindent megtett azért, hogy a lehető legmagasabb szintre emelje az egészségügyi ellátását a sebesült katonáknak. De hát 1916-tól a ő katonai sikerei véget értek, hogy az orosz támadások következtében ő lett úgymond a bűnbak a front összeomlásáért, és az is igaz, hogy Ferenc József halála után az új uralkodó Károly ismét igénybe vette az ő katonai szolgálatait, tehát 1917-ben kinevezték a császár és királyi légierő fegyvernemi felügyelőjévé, és ezt a tisztségét 18 őszéig viselte. De ezzel együtt azt gondolom, hogy ez a katonai szerepvállalása, ami hullámzó jellegű volt, a sokkal kevésbé teszi őt érdekessé, mintsem, hogy az életének a magán szakasza, ami valójában ekkor kezdődött. És a következő történt vele. Ugye amikor szétesik a monarchia, akkor a Habsburg család tagjai meglehetősen érdekes helyzetbe kerülnek. Ugye Osztrák köztársaság jön létre, ennek van egy törvénye, ami kifejezetten a Habsburg családra vonatkozik, ami pedig őt illeti, ő ebből nem csinált különösebb problémát, kötelezte magát nyilatkozatban, hogy nem vállal semmiféle politikai szerepet, és békésen éldegélt Bécsben, illetve Monzében, majd pedig csinált egy olyan dolgot, ami nem volt jellemző a családjára, illetve árnyalnám majd ezt a dolgot, hogy jellemző volt-e, de lényeg az, hogy 1921-ben, tehát nem sokkal a bukás után, feleségül vette egy hölgyet, akit úgy hívtak, hogy Rosa Candy Jöckel Kaltenbrunner, és a következő a helyzet vele, hogy ez egy rangon aluli házasság volt. Ugye egy morganatikus házasság, ahogy akkoriban mondták. Ennek kisebb súlya volt már 1920 után, mint előtte, de azért mégse volt jellemző, hogy ez megtörténjen. És azt hagyján, hogy feleségül vett egy polgári származású hölgyet, hanem aztán tőle elvált, és feleségül vett egy igaz, hogy nemesi származású, de mégiscsak alacsonyabb rangú hölgyet, egy Gertrude Tomanek von Beyerfels Monzé nevű grófnőt. És ezzel a régi, tradicionális családi szokásokat, akárhogy is nézzük, áthágta.
Elvált, és utána újra házasodott?
Igen, és mindkétszer alacsonyabb rangú házasság. Ugye?
Ja, értem.
Márai Sándornak volt egy cinikus mondása, ugye a mezalliance, a kifejezés az alacsonyabb rangú házasságra, hogy minden házasság mezalliance. Hát ő ezt maximálisan bebizonyította. És számomra az az egyéniség bontakozik ki, amelyik fontosabbnak tartja a magánéletét, mint sem az, hogy a főhercegként ránehezedő terheknek, elvárásoknak megfeleljem. És tulajdonképpen lehetne azt mondani, hogy a második házassága az, az boldog volt. Az is volt, igen. Igazából két gyermekük született ebből a házasságból. És különösebben nem viselte meg őt, hogy mit gondol a Habsburg család erről. Ami azonban nagyon rossz hatással volt az ő lelkére, az az Anschluss volt. Ugye picivel már előrébb vagyunk 1938-ban, és finoman fogalmazva nem barátkozott a náci megszállásnak a gondolatával, hogy megszállás, maradjunk annyiban, hogy Anschluss, és ennek következtében egész egyszerűen az NSDAP helyi emberei, mert azok voltak, letartóztatásba, majd házi őrizetbe helyezték, és a Sturmabteilung, az SA felügyelete alá került, majd másodszor is letartóztatták, és itt történt egy nagyon érdekes dolog, ami egyetlen Habsburggal történt meg, a Dachaui koncentrációs táborba szállították.
Ez elrettentésül, vagy ilyen bosszú, vagy mi volt ennek a célja?
Én azt gondolom, hogy inkább az elrettentés. Tehát nyilván nem látok bele a SA-nak a gondolkodásába, már ha volt nekik egyáltalán ilyen, talán logikája, igen. De nagy valószínűséggel itt arról van szó, hogy egy kiemelkedően fontos család egyik tagja jelezte, hogy nem szimpatizál az Anschlusszal. És valószínűleg ez igen, azt a szél szolgálta, hogy így jár az, aki túlhangosan teszi szóvá a véleményét. Most félreértés ne essék, Dachau-ban azért magánzárkába került, tehát nem a legrosszabb körülmények közé, és viszonylag hamar, hát relatíve viszonylag hamar, Dachau-ban egy másodperc is sok, de körülbelül 10 nap múlva szabadlábra helyezték. Viszont, hogy ennek következtében-e, vagy nem ennek következtében, ezt majdnem, hogy lehetetlen megmondani, de megromlott erősen az egészsége, úgyhogy tulajdonképpen nem sok időt töltött ott, de ez megviselte őt, és a továbbiakban pedig a bécsi gestápó folyamatosan megfigyelés alatt tartotta, és hát 1942-ben halt meg, hogy ehhez hozzájárultak-e a dachaui események, ezt ugye majdnem, hogy lehetetlen megmondani. Azért tartottam fontosnak az ő alakját felidézni, mert láthatjuk, hogy nagyon sokszor ilyen sablonokba gondolkodunk, mikor azt mondjuk, hogy a Habsburg család tagjai, és láthattuk, hogy ő nem írható le ilyen panelek mentén, és hogy mennyire nem írható le, nagyon röviden hadd térjek ki a testvéreire is, nem az összesre, de kezdjük mindjárt Habsburg-toszkániai Henrik Ferdinánd főherceggel. Róla azt kell tudni, aki egyébként elég sokáig élt 1969-ig, hogy ő aztán szintén azt a pályát járta be bizonyos értelemben, amit a testvére, nevezetesen ő is egy polgári családból származó hölgyet vett feleségül. De szintén rangon aluli házasságot kötött méghozzá 1919-ben, és ő a közéletben nem igazán vett részt, tehát ő is egy ilyen morganatikus házasságot kötött, de aki aztán igazi nagy botrányt tudott csinálni, az a testvérek közül nem ő volt, hanem egy harmadik Ferdinánd, nevezetesen Habsburg-toszkániai Lipót Ferdinánd Szalvátor főherceg. Nagyon szép neve van. Ha jól emlékszem, talán ő volt a legidősebb fiú, sőt ebben majdnem biztos vagyok. Mit lehet róla tudni? Azt kell róla tudni, hogy miközben szintén tengerészeti karrierbe kezdett, tehát elkezdte bejárni ezt a családra jellemző úgymond ranglétráknak a folyamatos megmászását. Hát egész egyszerűen volt neki egy szeretője, aki például egy hajóra is fölcsempészett, miközben szolgálatban volt.
Nem bírta ki.
Igen.
Nem dicsérték meg. Emellett egy picit alkoholista volt, a következő szerelme egy hivatásos prostituált volt. Szóval minden létező dolgot elkövetett, amivel botrányt lehet csinálni, és normát lehet szegni.
Mondjuk úgy, hogy ezek a Szalvátor fiúk, ezek extrém sportolók voltak a korukban, csak más-más területen.
Ez egészen konkrétan így van, de nem csak a fiúk, úgyhogy zárásként még egy lányra is ki fogunk térni. Ez egy kiváló úriember egyébként, Lipót, természetesen, amikor a családja nyomás helyezett rá, sőt pénzzel is megpróbálták jobb irányba, idézőjelben jobb irányba terelni, ettől teljesen elzárkózott, és 1902-ben megfosztották minden létező címétől, ő pedig egyből fölvette a Leopold Wölfling nevet, szép polgári nevet, svájci állampolgár lett, lemondott minden létező jogáról, és ő pedig 3 házasságot kötött utána. Mm-hmm. Tehát, ha
fokozni engem nem lehet, fogtok megállítani, mondta, és felvette a Leopold Wölfling nevet. Okay.
Ez történt. Fütyült ő arra, hogy Habsburg akar lenni, vagy nem. Ez különösebben nem érdekelte. Első felesége egy Wilhelmine Adamovics nevű hölgy volt. Őt is feleségül vette. A második egy állítólag, ja igen, és még vegetáriánus is lett, mert az első felesége állítólag ezeket a nézeteket vallotta, ő meg csatlakozott hozzá. A második felesége az egy porosz szolgálólány volt, és aztán végül volt egy harmadik felesége, őt 1933-ban történelmi évszám Berlinbe vette feleségül, és hát tulajdonképpen aztán haláláig itt élt, nem sokkal később halt meg 1935-ben, ha jól emlékszem, hát ekkor már alkalmi munkákból élt, és szimpatizálni kezdett a náci párttal. Tehát ilyen értelemből egy másik irányba mozdult el.
Érdekes.
De ha azt gondoljuk, hogy csak a fiúk voltak ilyenek, akkor térjünk ki, és ezzel szeretném zárni a mai adást. A három fiúnak a lánytestvérére, kérem szépen, mert hogy volt nekik egy lánytestvérük is, amit úgy hívtak, hogy Luisa. Na most ez a Luisa, mint olyan, hosszabb neve volt persze, Luisa Antonietta, de Luisa feleségül ment a szász uralkodóhoz, szászország koronahercegnője lett, és hát akkor, amikor a imént emlegetett bátyja megszöktette az első feleségét, akkor történetesen, ha az emlékezetem nem csal, ő is vele szökött, méghozzá magával vitte a szeretőjét, egy André Giron nevű tanárt. Na most képzeljük el, amikor a szász uralkodónak, a szász koronahercegnek a felesége megszökik.
Hát igen, az igen, az kellemetlen, mondjuk.
Keményen katolikus szász uralkodó családból.
Egy fiaskó.
Na és mindenek tetejében még terhes is volt. Úgyhogy aztán vizsgálatok következtek, hogy ki az apa. Ki az apa? Végül is arra jutottak, hogy még a szász koronaherceg az apa, és utána pedig fogta magát, nem ahhoz az úriemberhez, akivel megszökött, hanem egy másikhoz, feleségül ment, mert miért ne tette volna, aztán pedig fogta magát, elvált, és megint feleségül ment egy másik úriemberhez, egy 12 évvel fiatalabb orosz zeneszerzőhöz, Enrico Tosellihez. És hát aztán hosszú élet adott ott neki, már olyan értelemben legalábbis, hogy ő egyébként a hercegnő 1947-ben halt meg, hát állítólag akkor már elszegényedve és teljesen magányosan. Na most, hogyha megnézzük ennek a négy testvérnek az életútját, akkor láthatjuk azt, amit ti is mondtatok, hogy ha valaki a Habsburg toszkánai ággal akar foglalkozni, akkor szerintem sokkal szerteágazóbb módon tudja látni egy gazdag múltú és nagyon-nagyon sok leszármazott a dicsekvő család történetét. Amarról roppant érdekesek ezek a személyiségek, nyilván egy mélyebb kutatást igényelne, hogy megértsük, hogy ők miért ezek a úgymond deviáns vagy diszonáns életmódot
hát
választották.
Hát kicsit úgy kiszabadultak ebből a kötöttségből, tehát lehet, hogy így hatott vissza a forradalom szele.
Abszolút értik, tehát egy ilyen rock'n'roll személyiségek
igen,
voltak.
Igen.
Szóval még egy dolgot hadd említsek meg, itt láttok rajtam egy pólót, egy nagybánya felirattal. Na kérem szépen, a Millás reggeli kultúra szervező, sőt határokon átívelő kultúra szervező tevékenységére szeretnék utalni. Egy évvel ezelőtt megemlékeztünk arról, Teleki Sándor gróf 200 éve született. Ezt a nagybányai Teleki Magyar Ház vezetője Dávid Lajos hallotta, és ennek nyomán, kifejezetten a Millás reggel is műsor nyomán, a Mesél a múlt nyomán meghívott engem most hétvégén előadást tartani Nagybányára, a Teleki napokra, amit én meg is tettem, úgyhogy azt kell mondjam, hogyha nincs a Millás reggeli, erre nem kerül sor, úgyhogy ezt köszönöm nektek, és
hát,
talán
ez mutatja
a műsornak a hatását.
Ne viccelj, ez valami
magadnak,
így is van,
mester.
Így is van, ez nagy, minimális törlesztés csak, amit kapunk tőled, úgyhogy mi köszönjük.
Nagyon-nagyon hogy... örültem neki, úgyhogy ezúton is köszönöm Dávid Lajosnak, és Ciple Aurélnek, a házigazdámnak, hogy ott lehettem, nektek pedig tényleg ezt, hogy Teleki Sándor.
Mi csak a médium voltunk.
Így van, szó szerint.
Hidat képeztetek határon túl átévelő, és még Koltóra is eljutottam, ahol Szendrei Júlia és Petőfi Sándor nászújtjuk a töltetik, hogy köszönöm Villás reggeli.
Nagyon klassz, mi is neked az eddigieket köszönjük és szépen. A következőket. Hosszú együttműködést kívánunk magunknak.
Sziasztok.
Köszi, szia, szia. Katona Csaba történésszel beszélgettünk.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
Deák Dávid üzletkötő van itt velünk. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
A tegnapi nagy rally után mit csinál most a Budapesti értéktőzsde?
Korrekciót láthatunk, igen, de így is felül teljesít Európához képest a 0,5%-os eséssel. Ugye most 43.238 ponton áll a Bux Index, 1,5 milliárdot is meghaladó forgalommal. És azt láthatjuk igazából, hogy mind a három nagy blue chipünk kis korrekcióval kezdi a napot. Ilyen 0,5% körüli mínuszt láthatunk minden papírnál. Az OTP Bank 10.385 forinton áll, a MOL 2.830 forinton, míg a Richter 7.625 forinton. Tehát gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy azért a mai reggeli kereskedésben is a szokásoknak megfelelően szinte csak az OTP-vel kereskedtek, mert az 1,5 milliárdos forgalomból 1,1-et az OTP bank részvénye adott.
Aha, és akkor azt mondod, hogy Európában meg viszont nagyobb az esés, mint nálunk.
Igen, én most, ahogy nézem az európai indexeket, mindenhol 1% fölötti mínuszok vannak, a német DAX 1,2%-os, a párizsi CAC-on 1,4%-os, míg a londoni FTSE 1,1%-os mínuszban. Az amerikai határidős indexek pedig még ennél is rosszabbul állnak. Most jelen pillanatban az DAX 100 határidős index 2%-os mínuszban, még az S&P 500 1,2%-os mínuszban, így 17 perccel az előkereskedés nyitása előtt.
Aha, ez a tegnapi hatalmas rally a béten, az minek volt köszönhető? Az csak azért, mert mindenki örült az amerikaiaknak a kínaiakhoz való, vagy a kereskedelmi háború enyhítését célzó tárgyalásoknak, vagy mi volt?
Igen, igen, ilyen nagyon bét-specifikus hír egyébként a tegnapi nap nem érkezett, fontosabb adatot sem láttunk, olyat, ami különösen a hazai tőzsdét befolyásolhatta volna. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, amit előbb elmondtál, azok lehetnek a fő bokok, illetve hát ugye jönnek a hírek azzal kapcsolatban, hogy ugye az Európai Uniós tagállamok önállóan dönthetnének az olajembargóról. Uh-huh. Nyilván ez egy picit nekünk jobb hír,
igen,
bármelyik másik tagországnak, lehet, hogy hozott ez is egy kis vételi kedvet a piacra.
Igen, bár a forgalom ugye azt mutatta, hogy azért nem ész nélkül jöttek ide vásárolni a vevők, hogy 10 milliárd körül alakult tegnap. Jó, megnézzük ma, mi lesz. Köszi szépen a beszállt. Illetve még a forintról, bocsánat, mert ott volt egy ilyen próbálkozás az erősödés irányába, még a 380 fele az eurónak, de hát ott azért kicsit olyan ágas-bogas az a terület, nehezebb a túljutás, nem tudom most éppen hol tart a jegyzés.
Most azért szépen áll a forint, igazából ma reggeli kereskedésben azért most már mondhatjuk azt, hogy erősödést láthatunk a forint piacon is. Egy euróért jelen pillanatban 381 forintot, míg egy dollárért 354 forint 90 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. És a régiós erősödésnek nagyon jót tesz igazából a dollár gyengülése, illetve az euró erősödése, ami ugye annak köszönhető, hogy Christine Lagarde ugye beszélt arról, hogy már nyáron elkezdődhetne a kamatemelés az eurozónába is. Az euró-dollár erre 1.0735-ig jött fel, és ez hozza igazából magával a forint hangulatot is. Én most igazából, ha egy picit a tőkepiacokon is megjönne a jó hangulat, akkor valószínűleg át tudnánk törni ezt a 380-as lélektani határt.
Világos. Köszi szépen, Dávid, a beszámolót. Szép
napot. Köszönöm szépen, szép napot.
Dávid, Dávid üzletkötővel beszélgettünk a tőzsdei árakról, devizákról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovata következik.
Nos, kérem szépen, Autistic Art Alapítvány, a Gourmet Fesztiválon a címe a beszélgetésünknek. Mind a kettőt meg kell beszélnünk. Egyrészt, hogy mit csinál az alapítvány, másrészt, hogy van kapcsolata a Gourmet Fesztivállal, vagy hogy jött ez. Kovács Henriettával, az Autistic Art Alapítvány ügyvezetőjével beszélgetünk erről. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Mit csinál az alapítvány, mi a küldetése?
Legfőbb küldetése az Autistic Artnak, hogy tulajdonképpen az autista embereket a nem autista emberek világával összekössük, és ehhez az egyik eszközünk az a művészet, a művészeti program, amelyet az alapítványunk fenntart abban a 11 lakóotthonban, amit mi támogatunk, és ahol önálló életvitelre nem képes autista fiatalok élnek. És ez azért nagyon izgalmas, mert ezek a fiataloknak az öme nem is tud beszélni, viszont ezen a rajzfoglalkozáson, amit mi működtetünk a számukra, rajzolnak, és ilyen izgalmas, különleges világba vezetnek be minket ezekkel a rajzokkal. És ezeket szeretnénk megmutatni a nagyvilágnak, és ezeken keresztül szeretnénk, mint több embert megkérni, hogy csatlakozzanak a mi missziónkhoz, és támogassák a mi küldetésünket.
Miért pont a Gourmet Fesztivál? Hogy jött a kapcsolat?
Valójában szeretnénk minél több helyen ott lenni, tényleg azért, hogy az emberek az autizmussal megismerkedjenek, és van egy olyan erős vénánk, hogy így keressük azokat a lehetőségeket, ahol tulajdonképpen érzékenyíteni tudunk, és a lélekre is tudunk hatni, hogy az önök bevezetőjében is ez elhangzott. És akkor megyünk mindenhova, szélszelünk mindenkivel, és az a jó, hogy meghallva a mi küldetésünket és látva ezeket a szép rajzokat, könnyen tudnak kapcsolódni az emberek hozzánk, és így a Gourmet Fesztiválnak a szervezői is, és úgy, hogy van egy alkotónk, akit Kalocsai Nórának hívnak, uh-huh, is, hihetetlenül izgalmas rajzai vannak, mindent lerajzol, mindent és mindenkit, inkább így mondanám, mindenkit, aki közel kerül hozzá, aki szimpatikus neki, és mindent, amit nagyon szeret, és mivel szereti a pocakját, ezért tételeket is rajzolt. Tehát így a szervezőknek mondtuk, hogy vannak izgalmas autista fiataloktól rajzok, akik finom kajákat, ételeket, italokat rajzolnak. Mi lenne, ha ezt bemutathatnánk ott, és abszolút nyitottak voltak rá.
Tehát ez akkor a szerző vagy a művésztől jött, hogy ő is tehát, hogy fest ilyen témájú képeket. Én ugyanis arra gyanakodtam, hogy ebből akár úgy is lehet sorozatot csinálni, vagy úgy is lehet szervezni az együttműködéseket, hogy így tematizálni, és ilyen, nem tudom, feladatokat adni, hogy ilyen típusú tárgyóképeket fessenek az otthon lakói, zenei fesztiválnál zenei ihletésűeket például, ahogy most egy gurmé fesztiválnál az ételről szólnak a képek. Ez lehetséges? Vagy van ilyen tervben?
Egyébként ez egy remek gondolat. Azért ütközünk néha nehézségben, mert ez a 11 otthon lakója, ami körülbelül így a fókuszunkban 250 autista fiatal van, ők nem, tehát ők, amikor az autizmusról beszélünk, ugye egy széles spektrumról beszélünk, és ők annak a szélén vannak ezen a spektrumon, akik súlyosan érintettek az autizmusban, tehát egyéb értelmi fogyatékosság is párosul ehhez az állapothoz. Nem mindig könnyű őket helyzetbe hozni.
Tehát nehéz befolyásolni azzal, hogy ez a téma és ilyen típusú képet készítsetek, inkább a saját gondolataik kerülnek a vászonra, papírra.
Pontosan, de minek után van 15 ezer darab rajzunk, amelyeket mi raktározunk, és próbálunk ugye megfelelő technikai eszközökkel a felhőben is tárolni, ezért találunk olyat, ami alkalmas lehet. Például a jó múltkor Fischer Ivánnak volt születésnapja, és akkor jött egy ötlet az egyik támogatótól, hogy autista rajzzal lepné meg, és találtunk olyat. Tehát, hogy lehet találni, az az igazság, hogy ebből a 15 ezer darabba azból szerintem minden
egészen
is van.
Én pont néztem ezt a Molinót, a licitálja az alkotásokra, mert megbeszéljük, hogy ezt hogy lehet csinálni, meg hogy te is Autistic Art patronus. Itt a Kalocsai Nóri alkotásait néztem, ezt a sült céklát, meg a borsó főzelék tükörtojással, és elképesztő jól néz ki. Tehát teljesen ez a modern, majdnem absztrakt festészetre hasonlít, de tényleg...
Bizony, szóval, szimmetriákkal, meg geometriával, ugye kifejezetten tök jó.
A sült cékla kimondottan egyébként a kedvencem. Tehát, hogy inkább az itt olyan, mint hogyha ő nagyon erősen erre rámozdult volna, hogy most ez kimondottan, ugye a gurméra készül. De hogyha tényleg annak a szélén vannak a spektrumnak, hogy nehéz kommunikálni, nem is beszélnek sok esetben, ők tényleg kommunikálnak a rajzaikon keresztül? Tehát úgy lehet velük kommunikálni, hogy az érzelmeiket is elmondják meg, hogy mit szeretnének?
Biztos, hogy ez abszolút látszik, mert van olyan alkotónk, amikor is éppen nehezebb harcot vív bent ott a kis világával, akkor sokkal sötétebb színeket használ a rajzain. De ezek mind csak következtetések, tehát azért ezt nem szeretném így elmondani, mert pontosan azért, mert nem beszélnek, ezért nagyon nehéz. De feltételezzük ezt, meg azt mindenképpen érezzük, hogy ezt a rajzfoglalkozást nagyon szeretik. Tehát tudják, hogy a hétnek mely napján jön ez, és akkor már ott állnak sorban és várják, és megkapják a megfelelő eszközt, a rajzszekrényt szinte így feltépik, hogy végre rajzolhassanak, tehát szeretik ezt, és hozzá kell tennem, hogy nem csak ezt a foglalkozást, ami a lakóotthonokban zajlik, hanem minden olyat, amelyben az ő energiájuk hasznosan le van kötve. Tehát ahol tudnak fejlődni, a meglévő képességeiket életben tudják tartani a lakóotthonban dolgozó szakemberek, akik előtt tényleg le a kalappal, mert amit ők csinálnak minden nap, az rendkívüli erő, és az a nehéz, vagy egy picit így fájdalmas, hogy a társadalom nagy része nem tud erről, úgyhogy ezért is nagyon köszönöm, hogy most itt erről beszélhetünk, mert hát, ha itt egy picit jobban
látjuk. Sőt, akár patronusok is lehetünk. Hogyan lehetünk Autistic Art patronusok?
Igen, tulajdonképpen amikor egy civil szervezet elkezdi a munkáját, és ugye most mi már 15 éve dolgozunk ezen a területen, akkor mindig az a célja, hogy minél több embert találjon, legyen az magánszemély, vagy legyen egy vállalati partner, aki az ügye mellé áll, és ez akkor jó, és akkor stabil, hogyha ez hosszú távon fenntartható. És mi most az embereket arra szeretnénk kapacitálni, hogy legyenek patronusok. Számos fundraising lehetőség van, vagy forrásteremtési lehetőség van, amivel kapcsolódni lehet. Az egyik ilyen, amit most hoztunk, hogy adott esetben ezekre az alkotásokra licitálnak a Molinón is látható QR kód segítségével, amely a mi oldalunkon lévő online aukciós felületre vezeti a kedves látogatókat, és akkor ott lehet izgalmasan licitálni. Tehát ezek nem hihetetlenül drága alkotások jelen esetben, Úgyhogy ez az egyik mód, hogy az ember patronus legyen, de van egy másik, hogyha még egy gondolat erejéig ezt elmondhatom, az, hogyha rendszeres patronussá válik valaki. Tehát, hogyha beállítja az ő kiválasztott civil szervezetének, hogy havi 1-2-3 ezer forintot rendszeresen átutal, ez egy óriási segítség.
Jó, hát mi...
Abszolút segítünk ebben, a Viber csoportunkba ki is fogom rakni ezt a molinót, hogy hogyha valaki szeretne Autistic Art patronus lenni, meg hogy egyáltalán meg akarja nézni. Egyébként meg lehet nézni az alkotásokat? Elég sok, 15 ezer darab van?
15 ezer, igen. Tehát ezeket abszolút, hogyha kapcsolatba lép velünk bárki, aki ez iránt érdeklődik, akkor szívesen megmutatjuk nekik jelenleg, még csak a raktárunkban, de nem sokára költözünk, és akkor az a célunk, hogy egy olyan helyre költözünk, ahol ideiglenes vagy rendszeres képkiállítások is lesznek, különböző tematikákkal, ahogy a beszélgetés elején is mondtuk, tehát, hogy lesz egy ilyen változás az életünkben, de hogyha tényleg valaki a honlapunkra felmegy az autisztikár.hu-ra, ott megtalálja a telefonszámunkat, és örömmel mutatjuk meg ezeket a színes csodákat.
Szuper, hát sok sikert akkor, aki kilátogat a gurmére, gondolom, hogy ott is találkozhat ezzel az aukcióval.
Minél sikeresebb aukció, nagy licit árakat kívánunk.
Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm a beszélgetést, a lehetőséget.
Mi is, szép napot kívánunk.
Köszönöm, viszont.
Kovács Erriátával, az Autistic Art Alapítvány ügyvezetőjével beszélgettünk.
Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Na, mit írnak a kedves hallgatók, hogy a végére
marad? Az egyik hallgató írja, hogy hát kérem, ez egy igen tiszteletre méltó köszönetnyilvánítás volt, ugye Katona Csabától, igen, minket is nagyon megérintett, mert szerintem még mindig mi tartozunk neki azért a kiváló tartalomért, amit nyújt nektek, nekünk. Úgyhogy ez tényleg nagyon klassz volt. Aztán írja egy másik hallgató, Laci, hogy sziasztok, ma este Túl koncert lesz a Papp László arénában. Yeah.
Ennek ja, Túl!
Túl! Ja, játszanátok tőlük valamit?
Persze. Hogyne. Azt játszottuk tőlük, hogy 1-2-3. Igen. Egyébként kocintunk majd a frontembernek, vagy kiváló borászata, úgyhogy
ja,
ennyi.
Nagyon jó. Na, hát kérem szépen, akkor gyakorlatilag ez ennyi volt, ugye?
Ennyi volt, holnap lesz több.
Gondolod?
Én
ugyanúgy 3,5 óra. Mitől lesz az több?
Hát legalább 100 kilóval többet adunk holnap. Jön Mihálovics András, és vele fogunk itt ketten elvidámkodni. És itt van.
De én elmegyek. Úgyhogy kicsit kompenzál.
Plusz, minusz.
Hát tudom, ki jön, Ibolya?
Ezt akarom mondani, attól függ, ki jön helyetted.
Nem, már biztos.
De mindegy, Ibolya, mindegy akkor... hogy Andi vagy Ibolya.
Hát. Végül is az mindegy, ez statisztikai hiba.
Igen. Tehát,
jön Mihálovics András, hogy morgó szerdán.
Kilóra mérjük a millás reggelit, hát hová jutott ez a világ, kérem szépen, ez de van. Hát ez lesz holnap fél héttől, tehát most viszont Schmidt Andi hírei, zene, majdnem zene lexikon.
Bona.
Mondtam, de Bona.
Minden.
Jazzy lexikon. Mi van, a kedv van, akkor okos utas is van, ne felejtsük el. Úgyhogy ehhez kívánunk jó szórakozást és szép napot nektek. Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében. New York, London, Hongkong, Budapest. Tőzsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel a Millás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, Mika vagy medve.
A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeon nyerté.